Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Csak idő kérdése volt, hogy a műtárgypiacon is megjelenjen az új neres generáció, mert akinek sok pénze van, abban egy idő után felmerül, hogy műtárgyakat vásároljon. Ezt mondta a Szabad Európának egy műgyűjtő. Így lehet ez Száraz Istvánnal is, aki a jegybank elnök fiának, Matolcsi Ádámnak a baráti köréhez tartozik. Azonban számos nyugat-európai városban, így Bécsben, Párizsban és Londonban is fiatal magyar műgyűjtőként, a kortárs művészet mecénásaként ismerik. Erről írt Keller Alánt Ákos, a Storyban vendége. Miért népszerű a neres fiatalok körében a műgyűjtés? Azt mondják, hogy van egy ilyen trend. És azért is pikáns erről beszélni most, mert ugye abban az évben vagyunk, amikor 150 év után elhalálozott az állami gimnáziumokban a művészettörténet oktatás, és gyakorlatilag érettségizni se lehet már belőle, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Egyébként meg az új neres generáció, ugye a Felkomban is mondtam, egyre inkább érdeklődik a műtárgyvásárlás iránt, sőt, el is várják bizonyos üzleti körökben, ahogy az egyik forrásod mondja, hogy azért valamiféle ismeret, művészettörténeti ismerettel rendelkezzenek ezek az üzletemberek.
Hát én most egy kicsit elmélyültem gyűjtőkkel, kurátorokkal, művészettörténészekkel beszélve, ők azt mondták, hogy mindenkiben felmerül a műgyűjtés igénye, akinek egy idő után egy megfelelő mennyiségű pénze van, akkor sokakban felmerül ez az igény, és mivel most létrejött az utóbbi években egy új, frissen meggazdagodott réteg, ezt hoztam magával, hogy megindult az érdeklődés. Hát emlékezünk, Tibor Istvánt már 2015-ben lefotózták egy árverésen Orbán Ráhellel együtt, ott egymás mellett ültek és hicitáltak.
Ugye a miniszterelnök vejéről beszélünk, aki forrásaink szerint azóta is rendszeresen jár aukciókra és vásárol műtárgyakat.
Igen, hát amikor interjút ad, akkor lehet látni, hogy ilyen kortárs festmények, illetve szobrok előtt pózol, és ezek közül párat be is tudtam azonosítani.
Úgy vezettem fel Száraz Istvánt, mint a jegybank elnök fiának, Matolcsi György fiának, Matolcsi Ádámnak a baráti köréhez tartozó szemét.
Ez nem csak egy barátság, hanem ők együtt is dolgoznak kvázi, mert amikor Matolcsi György lett a jegybank elnök, akkor utána elkezdett gyengülni a forint, ami miatt nagyon sok devizahitel bedőlt, mert elszállt a forint árfolyama, megdrágultak ezek a törlesztők, sok ember bajba került, és akkor a kormány bevezette, hogy ezeket a hiteleket le lehet cserélni forint hitelekre, és ehhez a devizát a bankoknak a Magyar Nemzeti Bank adta, és ezen nagyon több 100 milliárd forintot keresett a Magyar Nemzeti Bank, egész egyszerűen, mert azt az eurót, amit korábban megvásároltak olcsón, azt most drágán tudták eladni nagy mennyiségben, és ezt a nyereséget a jegybank nem fizette be a költségvetésbe, hanem létrehozta ezeket a Pallas Athéné alapítványokat még annó, és ezeknek aztán nagyon végig lehet követni a sajtóban, hogy mi történt ez a pénzeknek a sorsa, akkor hoztak törvényt, hogy ezek valójában már nem közpénzek, és aztán az utóbbi években nagyon sok pénz ebből ingatlanokba került, értékes ingatlanokba Magyarországon és külföldön, és ennek a vagyonnak egy része került ehhez a Matolcsi Ádám baráti körhöz, amiből Száraz István egyrészt úgy veszi ki a részét, hogy az ő magántőke alapjai kezelik azokat a cégeket, amikhez kerültek a Magyar Nemzeti Banktól vagyonok, ez ilyen 100 milliárdos nagyságrendű vagyonokról van szó, és azért kell ilyen körülményesen fogalmazni, mert ugye a magántőke alapoknak az a tulajdonság, hogy nem lehet megismerni, hogy ki a valódi tulajdonosuk, csak azt ismerjük, hogy milyen cég az, ami kezeli a vagyont. És amik eddig kiszivárogtak információk, ezek arra utalnak, hogy aki kezeli a vagyont, az általában itt Magyarországon közel áll a tulajdonoshoz is, illetve Száraz Istvánnak van egy Frank Digital nevű cége is, ez az övé, és ez a cég szokta az utóbbi években most már mindig megnyerni a Magyar Nemzeti Banknak a kommunikációs tendereit, ezek ilyen évente 2-3 milliárd forintos pályázatok.
De résztulajdona van Mészáros Lőrinc szuperbankjában is.
Igen, abban a Magyar Bank Holdingban is egy kisebbségi tulajdonos.
Úgy van, és annak idején ő vette meg az Origót.
Igen, amikor a Magyar Telekom eladta, akkor neki adta el, aztán Száraz István eladta az Origót Matolcsi Ádámnak, és aztán nem sokkal később Matolcsi Ádám pedig felajánlotta ennek a kormányközeli Kesma alapítványnak, ami gyakorlatilag már a kormányközeli média jelentős részét összefogja.
Tehát ez az, amit nagyjából egy magyar újságolvasó vagy médiafogyasztó megtudhatott Száraz Istvánról, hogyha olvasta, követte az ő pályafutását vagy híreket. Te viszont egy egészen más oldalát térképezted fel. Hogyan bukkantál rá, hogyan tudtad meg, hogy ő külföldön, mint mecénás és műgyűjtő ismert?
Úgy, hogy egy névtelen olvasói levél hívta fel rá lényegében a figyelmet, elárulva, hogy Molnár Dóra az ő párja, és akkor ez alapján már elindultam, elkezdtem először az interneten keresgélni, és akkor megtaláltam, hogy ők részt vettek a Párizsi Pompidou Központnak a gála vacsoráin az elmúlt 2 évben, mert ott készültek ilyen, nem tudom, parti fotók, és ezen ők rajta voltak. Nekem hivatalos parti fotós ügynök, egy rendezvény fotós ügynökség által készített fotók, tehát nem lesi fotók, hanem ők odaálltak a fotófal elé pózolni. Illetve találtam egy Instagram posztot, amit egy japán kurátor nő posztolt ki valamikor tavaly nyáron, és ebben leírja, hogy ez Száraz István és Molnár Dóra gyűjteményét mutatja Londonban, és akkor ott volt körülbelül 10-11 műtárgyról fotó, és egyébként ezt a cikkünk megjelenése után nem sokkal törölték is az Instagramra.
Több művészettörténettel, illetve a külföldi aukciókon és kiállításokon jártas műértővel beszéltél, amikor megírtad a cikket. Mit lehet tudni, mit tartozik Szárazék érdeklődési körébe, milyen műtárgyakat gyűjtenek, és milyen értéket kell elképzelnünk?
Hát igen, miután internetes kutakodásaim során ezekre rábukkantam, akkor úgy gondoltam, hogy beszélni kell olyan emberekkel, forrásokkal, akik ezt a való életben megtapasztalták, és több, majdnem egy tucat emberrel beszéltem. Ebből az látszik, hogy ilyen kortárs, fiatal, középgeneráció gyűjtenek, nem csak magyarokat, hanem külföldieket is, és ezek ilyen, hát ahhoz, mihez képest értékes vagy drága egy műtárgy, hát nem tudom, egy 20-60-20 milliós festmény, az mondjuk nekem lehet, hogy drága, de hogyha azt nézzük, hogy a Száraz István milyen összegek fölött diszponált az utóbbi években, akkor ahhoz képest nem egy olyan komoly összeg.
Miért lehet fontos, most ne konkrétan Szárazról beszéljünk, hanem ahogy te is említed a cikkedben, az új NER generációnak ez a fajta szenvedély, hobbi nyilván megengedhetik maguknak, nyilván lehet egy befektetés, de hát ekkora vagyonnál, amelyek fölött ők diszponálnak, talán nem is ez az elsődleges szempont. Egyfajta társasági életbe való kulcsbevezetés lehet a cél?
Hát biztos, hogy van egy személyes indítatás olyan szempontból, hogy valaki érdeklődik a művészet iránt. Ilyenkor valaki pénzhez jut, akkor új, szép, nagy lakást vásárol, amit szeretne berendezni, szeretne szép, értékes tárgyakkal berendezni, és akkor megindulhat egy ilyen fajta érdeklődés a művészet iránt, akár a kortárs művészet iránt, aminek van egy olyan különlegessége, hogy ott lehet találkozni a művésszel, akkor lehet mecénásként fölbukkanni a művész mellett. Ugye ez klasszikus műveknél ez nem lehetséges, és hát igen, ez egy külön világ, egy elit világ, a műgyűjtésnek a világa, amiben tulajdonképpen belépőt jelent, hogyha az ember ezeken az eseményeken megjelenik, támogat intézményeket, mint az ő esetükben a Párizsi Pompidou Központot, mert ez egy olyan VIP világ, ahova be lehet a művészeten keresztül jutni, és enélkül azokkal az emberekkel, akik ott vannak, főleg ugye külföldön, nehezen megismerkedni. Ez főleg ugye külföldre vonatkozik, mert Magyarország kicsi, főleg a kortárs művészeti piac kicsi, és ott az még sokszor nem annyira elit VIP, egykor magyar kortárs művészeti megnyitó például, de Londonban vagy Párizsban azért ott mások a tétek, és ugye, mint megtudtam, ők idejük nagy részét Londonban töltik, és ott azért sokkal több pénz meg befolyás kell ahhoz, hogy bejussanak ilyen nagyon elit közegekbe. Amúgy ott nincsen olyan kapcsolati hálójuk meg nekik, mint itt Magyarországon, és azzal, hogy ők például van egy ilyen London Gallery Weekend, ami egy ilyen nagyon nagy kortárs művészeti esemény Londonban, és hogy tavaly ennek a nagy programnak a VIP szekciójában, tehát a kiválasztottaknak program lehetőségként szerepelt az ő gyűjteményük meglátogatása. Ez egy olyan exkluzív klubba emeli be őket, ahová a kortárs művészet pártolás nélkül sokkal nehezebben és több pénz elköltése árán tudnának csak bejutni.
Nem vitatva persze, hogy nyilván nagyon nagy tudással rendelkeznek a kortárs műalkotások és művészek terén, de segíti valaki ennek a gyűjteménynek a bővülését, alakulását szakmai tanácsokkal?
Hát én úgy tudom, hogy igen, méghozzá neves művészettörténészek, kurátorok, de amikor megkerestem őket, akkor ők nem vállalták azt, hogy ők segítenék őket tanácsadásként. Volt, aki meg is perrel fenyegetett, hogyha leírom a nevét, de hát, és azért nem is tudtuk leírni, mert ugye nincs róla bizonyítékom, hogy ők kvázi dolgoznának nekik, de hát többen is kérdés nélkül előjöttek ugyanazzal a két névvel mindig, de hát itt is vékony a határ, hogy most egy baráti beszélgetésen, vagy elmennek együtt egy kiállításra, és megemlíti, hogy az milyen jó művész, és tőle érdemes vásárolni, vagy őt figyeld, és mondjuk cserébe ezért nem elmegy valaki, jóban vannak akár még barátok is, és akkor Londonban lakhat náluk, és akkor itt nem egy olyan üzleti viszonyról van szó, hogy írnak egy tanácsadói szerződést, tehát itt vékonyak a határok. De én úgy tudom, hogy többen vannak, igen, akik segítőkeket, annál is inkább, mert ugye Száros Istvánnak nincsen semmilyen ilyen irányú végzettsége, és Molnár Dóra is egy becsüs tanfolyamot végzett el itt Magyarországon, meg az egyik nagy londoni aukciós háznak egy online kurzusán vett részt, tehát nem arról van szó, hogy eltöltött volna 5 évet egy művészettörténeti vagy esztétikai képzésen egy egyetemen.
Ők maguk úgy fogalmaznak, hogy már évek óta cél a fiatal és középgenerációs magyar művészek támogatása, nemzetközi kontextusba helyezésük, regionális és európai szinten. Szerinted miért van az, hogy egy kicsit, vagy csak nekem tűnik úgy, hogy egy kicsit, mint hogyha titkolnák azt, hogy ők már itt Magyarországon titkolnák, hogy mivel foglalkoznak? Tehát, hogy ez nem annyira népszerű. Száraz István strómantként emlegetik.
Igen.
És nem műgyűjtőként.
Ugye, hát ezzel kapcsolatban azon, hogy mivel Száraz István gyakran szerepel a hírekben, fotóval, videóval, tehát lehet tudni, hogy ismerni a nevét, ismerni az arcát, ő kevésbé pózol itt a magyarországi rendezvényeken, sőt, nekem többen azt mondták, hogy igazán nem váltak részeivé ennek a közegnek, tehát nem járnak el galériáknak a megnyitóira, nem mennek el az eseményekre, vagy nem szerveznek saját eseményeket, ami amúgy a itthoni gyűjtőkre jellemző, tehát hogy így elmerülnek, ismerkednek a többiekkel. A Molnár Dóra viszont szerepel, nekik van egy Félix nevű étterem, ezt is kicsit messzebbről fogom kérni, de érdekesek és kapcsolódnak a részletek, ami a Volt Várker kaszinó épületében van. Ezt az épületet az MNB egyik alapítványa vásárolta meg, majd Száraz István érintésével került Matolcsi Ádám egy másik barátjához, és ma ebben egy étterem, ez a Félix nevű étterem, és ezt egy baráti kör egy harmadik tagja üzemelteti. És ez arról került be a hírekbe, ez a Félix nevű étterem például, hogy amikor kijárási tilalom volt a koronavírus járvány miatt, akkor Gulyás Gergelyt ott lefotózták, egy nagy társasággal együtt vacsorázott ott, de azóta is már ott megfordult a fél kormány. És ennek az egyik termében nyitottak egy Aqua nevű kiállítóhelyet, ami tulajdonképpen az étterem egyik külön termében néha vannak képek a falon, meg szobrok, és ennek a művészeti koordinátora Molnár Dóra, tehát időről időre ott bizonyos tematika mentén, nem nevezem ezt kiállításnak, de bizonyos tematika mentén kiraknak műtárgyakat, és ő, Monár Dóra, mint művész, tehát nem kurátor, hanem művészeti koordinátor, és ő ezeken a kiállításokon rendre együtt dolgozik neves szakértőkkel.
Beszéltél olyan művésszel, akinek? Hát mondjuk, hogyha ez ilyen rövid időszakot ölel fel, ez az ő műtárgy szenvedélye, akkor még nem segíthetett igazán révbe érni, vagy befutni senkit sem, de beszéltél olyannal, akit támogatott, és annak köszönhet mondjuk egy kiállítást egy nyugat-európai városban?
Volt ilyen például a 2 évvel ezelőtti Velencei Biennálé magyar pavilonjában a Keresztes Zsófia szobrai voltak kiállítva. Azt én egyáltalán nem tudom megítélni, hogy jogosan került oda, nem jogosan került oda, de művészi szempontból én ezt egyáltalán nem tudom megítélni, de azt többen is elmondták, hogy ott a magyar megjelenés 2 évvel ezelőtt Velencében arra Száraz István nagyon sokat költött, hogy a színvonalas legyen, rendezett fogadást, meg kinyomtattatta a katalógust, amikor az elfogyott, és többen is mondták, hogyha ők ott nem állnak bele pénzzel, akkor ez egy sokkal színvonaltalanabb dolog lett volna. Például.
Miért tartottad fontosnak, hogy ezt bemutasd? Hogyha valaki tehetős, és érdekli a művészet, a művészettörténet, a műtárgyak, akár mecénásként is szeretne feltűnni, abban semmi kibetni való nincs, hogy támogatja ezeket a feltörekvő képzőművészeket.
De egyrészt itt ugye milyen pénzből támogatják, meg költenek, és itt ugye egyértelműen igazolható, hogy itt közpénzekről van, az eredete az közpénz, és lehet, hogy szeretik a szép képeket is, ezt nyilván nem vitatjuk el, de hogy külföldön ezt felhasználják arra, hogy ők ott ne kétes hírű üzletemberekként legyenek ismertek, hanem műgyűjtőként, mecénásként. Erre Londonban egyébként, és most én nem tudom, hogy ők foglalkoztak-e ilyennel, de Londonban erre egy egész iparág van, mert Londonban nagyon sok ilyen autoriter országokból érkező oligarcha szeret letelepedni, ott van egy közeg, ami nem firtatja, hogy honnan van a pénz eredete, és vannak olyan PR ügynökségek, tehát léteznek Londonban olyan PR ügynökségek, amik abban segítik az újonnan érkezőket, hogy tisztára mossák a nevüket, hogy jó hírét keltsék a városban, és hogy segítenek akár a pénzeket is, meg a pénzeket tisztára mosni, meg a vagyonokat elrejteni. Nem, arról nincs információm, hogy bármi hasonló szolgáltatást ők igénybe vettek volna, de azt tudni, hogy ez a szolgáltatás ott létezik, tehát ez egy létező igény arra, hogy az ilyen kétes hírnével rendelkező üzletemberek, akik újonnan megérkeznek az országba, akkor ő nekik ott legyen egy jobb hírnevük, és a jótékonykodás, meg a művészetpártolás ennek az egyik bevett eszköze. Nem tudunk arról, hogy a Száraznak lenne olyan saját vállalkozása, ami piaci alapon működik, és lehetővé tenni azt az életszínvonalat, amit ő él. Ilyenről nem tudunk.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.